Mikor a Dunán éltünk és beállt a fagy, ropogott a sóder, ahogy a jégdarabokat megkarcolta. A hullámok redői ráfagytak a partra, és az újabb áradás bemosta a vizet a vékony jégtáblák alá. A csupasz fák gyökerei, akár az öreg, bóbiskoló, dagadt manók ültek a végtelenbe futó part mentén. Karjukkal a partot ölelgették. A legszebb a téli táj a folyón, a víz szikrázóan kék a fagyban. A kagylók héja sűrű nyakláncokat rajzolt a sziget csúcsra. Így kezdődik Kis Noémi Karácsony a Dunán című könyvének Téli mese Sammuról című írása. A víz, a Balaton, a Duna, a tengerek különös erővel bírnak, elsősorban Kis Noémi számára, akinek gyerekkori nyarait, teleit, a vakációkat határozta meg a Balaton, de úszóként is különleges kapcsolata van a vízzel. Történeteinek főszereplője ugyan, de helyszíne is, és az írások hangulatának meghatározó erejét nyújtja. A víz mellett zajlanak az események, amelyeknek szereplői olykor egy furcsa fantázia világból lépnek át ezekbe a történetekbe. Kis Noémi azonban gyönyörű leírását is nyújtja olykor annak a vízmosta vagy vízzel övezett tájnak, amely írásainak a világát biztosítja. A Karácsony a Dunán című tavaly megjelent kötet történeteinek mindegyike a szokványos hétköznapokban gyökerezik, ám félreértés ne essék, nem ott zajlik, vagy nem csak ott. Észrevétlenül csúszunk át egy másik dimenzióba, ahonnan többnyire visszatérünk. Ennek köszönhetően különlegesek a szószoros értelmében ezek a történetek. Kis Noémi Balaton című kötete pedig jóleső nosztalgiázás. Mert a Balaton sem csupán egy tó, a magyar tenger, hanem az NDK turistáinak is meghatározó helyszíne, tengere volt a 80-as években. Olyan világot varázsoltak ők nyaranta a balatonparti településekre, amely meghatározta az ott élők életét, azokét, akik szerencsések voltak és ott lehetett nyaralójuk. Ezt az életérzést pedig velejéig csak azok érzik, akik részesei voltak ennek. A Balaton a szabadság könyve áll a kötet fülszövegében, és a benne szereplő történetek is a szabadságról szólnak. Sorsokról persze, életekről, titkokról. Kis Noémi egy gyerekkönyvvel is érkezett legutóbb, májusban a Sepsi Bukra, Sepsi Szentgyörgyre. A Bálna és a Srác című varázslatos regénnyel, amelynek már a tenger a helyszíne, és egészen más szereplői is vannak. Kis Noémivel beszélgetünk.
Valamiért én azt gondoltam, hogy ha író leszek, vagy irodalmat fogok írni, akkor olyasmiről szeretnék, amiről eddig még nem olvastam, vagy nem annyira rétegzetten. És ez lett a Balaton könyvem, ami ugye egy személyes könyv, mert én magam is úsztam, tehát úszó voltam, ez volt a sportom, amikor az úszást abbahagytam, akkor vízilabdáztam. De nem ez volt a mérvadó, mert azt mondjuk, hogy technikailag tudom azt, hogy milyen a vízben lenni, vagy hogyan tudsz túlélni egy nagyon-nagyon sodró folyóban. Ez egy technikai dolog, de hogy te ezt íróilag, hogy tudsz egy egész világot felépíteni egy motívumra, vagy egy képre, azt hiszem az az igazi kihívás. És egyébként nagyon érdekes, hogy amikor a Balaton megjelent, akkor sokan azt hitték, hogy ez egy tudatos építkezés volt, hogy akkor én erről a tóról szeretnék írni, de aztán amikor elolvasták az emberek a könyvet, akkor azt mondták, hogy azért ez nem a Balatonról szól, tehát a Balaton ez egy hívó szó, és kicsit ilyen volt az írói munka is, hogy próbáltam a tó köré írni egy egész társadalmat, egy egész korszakot, és ez a 80-as évek Kádár rendszere, az én családomnak a világa, a mi nyaralónk, a mi utcánk, azok az emberek, azok a figurák, akikkel gyerekkoromban találkoztam, és így született a könyv. Nagyon örülök, hogy ez novellás kötet lett, mert én az erősségemnek érzem a novellát, nagyon szeretek balladában gondolkozni, sűrítésben. Ehhez is nagyon jó dolog, hogyha mondjuk egy motivumot választasz, mint például a Balaton, vagy egy bármilyen víz, tehát az segít neked abban, hogy egy prózai világot fel tudjál építeni, ami nem egy regény lesz, ugye egy regénynek, hogyha a Balaton a címe, az olyan fura. De talán egy novellás kötetnél ezt meg lehet engedni.
Ezért érdekes, amit mondasz, hogy a Balaton meghatározza. Nyilván, hogy meghatározza, de viszont Az a világ, amit ott te vázolsz, és boncolgatsz, és elénk társz, azt az emberek maguk meg, a 89 előtti rezsim korszak az, ami erőteljesen meghatározza. A Balaton csak a helyszín végül is. Összefűzted is tudatosan a kettőt?
Igen, szerintem bármennyire is gondoljuk, hogy öntudatlanul dolgozol. Én azért nem vagyok az az író, aki leül és akkor ír, hanem én azért át szoktam gondolni a szövegeimet utazás közben, vagy reggel, vagy amikor sikerül egyedül maradnom, ugye gyerekeim vannak, családom van, tehát hogy én is egy elvonuló típus vagyok, és innen is jött a folyó, később a Duna, aztán a Balaton, hogy én hogyan dolgozom, én hogyan tudom a belső világomat irodalommá változtatni. Csak egy hívószó a víz, és akkor a figurák, azok pedig már jöttek maguktól, tehát hogy minden egyes novellában egy külön figurát, egy külön társadalmi közeget, egy viszonyrendszert, az emberek közötti viszonyokat szerettem volna ábrázolni, és nagyon érdekes volt, mert a Covid idején írtam ezt a könyvet, vagyis a Covid idején jelent meg, nem akkor kezdtem el, de hogy volt egy ilyen újra egy zárt világ a társadalmunkban, az egész világ társadalmában, egész Európában. Amikor a kiadónak leadtam a kéziratot, akkor mondta magvető, hogy akkor ezt most nyár végére meg tudjuk jelentetni, de gyakorlatilag amikor leadtam, két hónap múlva megjelent a könyv, és számomra is nagyon meglepő volt, hogy ő nagyon sok olvasója lett. Tehát azóta most már harmadik, negyedik kiadást élte meg a könyv, és szerintem itt találkozott az, hogy én akartam egy világot ábrázolni, ez a Kádár-rendszer, ez egy szocialista diktatúra volt, ami már nincs, de közben meg mégiscsak ott van az életünkben, és valahogy ez pedig már nem tudatos írói munka, hanem ez egy könyvnek a megjelenése, és a társadalomnak a reakciója arra a könyvre, amit te írsz, ami amúgy is benned van, és egyébként ez a Balaton az eddig a legtöbbet befogadott, vagy a legnagyobb példányszáma megjelent könyv, mert valamit talán el is talált az emberek gondolkodásából. A gyerekkorunkhoz való viszony az mindenképpen, hogy milyen volt a Kádár-rendszerben felnőni, és milyen egy másik rendszerben felnőttként élni. Ez ugye nem minden generációnak adatik meg. Az én generációm, én azt mondom, hogy szerencsés, mert én tudom, hogy milyen volt egy másik világ, ami nem ez a mai piacorientált, kapitalista, európai világ volt, hanem egy olyan világ volt, amikor kerítés volt, és nem is utazhattunk, és nagyon sok család eljutott a Balatonra, ugye ez egy szocialista program volt, hogy minden család nyaralhatott a Balatonon, ma nem minden család nyaralhat a Balatonon, ma az embereknek nagyon más a szociális hálójuk, ma nem gondoskodik rólad az állam, ma nem kapsz szottüdülőt. Ez ugye a felszíne, és akkor onnan próbáltam meg kibontani, hogy ezek az emberek hogyan is érezték magukat ebben a világban. És aztán nyilván rájövök, vagy rájöttem, vagy talán az olvasók is, hogy lehet, hogy nincs különbség a mai Covid által bezárt világunk, meg mondjuk a 80-as évek Kádár-rendszerének a bezárt világa között.
Hát egy kordokumentum mindenképpen. Érdekes, hogy mondod, hogy zárt világ. Nyilván te ezt jobban tudod, érzed, mert hiszen ott nőttél fel, de viszont oda jött a rengeteg NDK-turista, akik ott is szerepelnek a könyvben. Ezek nyitottak egy picit ezen a világon? Sikerült lazítaniuk vajon?
Igen, tehát én azt gondolom, hogy szerencsések voltunk ebben a szocialista testvériségben, mert az NDK-sok is ki akartak törni, ők nagyon szerették a Balaton, gyakorlatilag elárasztották a keletnémetek a nyári Balaton világát, ugyanígy a lengyelek is aztán egy pár évig, és a rendszerváltás után pedig a dánok, tehát kifejezetten dánok és hollandok érkeztek arra az üdülőhelyre, ahol nekünk volt, vagy van mai napig is a házunk. Nekem ez egy fajta nyitottság volt, igen, mert a mi utcánkban találkoztak nyugatnémet és keletnémet családok, ugye nagyon inspiráltat, megtanultam németül, abban az zárt világban mégiscsak találkoztunk más országok embereivel, amikor ez nem volt természetes, tehát nem tanultunk nyelveket, kötelező volt az orosz nyelv, nem volt osztálykirándulás külföldre, ami ma egy gyereknek természetes, vagy hogy külföldön tanulsz, vagy Erasmus program, tehát ilyenek nem voltak az én egészen kicsi gyerekkoromban, hanem egyedül ez a német világ volt, és azt hiszem, hogy egy életre meghatározó volt, igen, ilyen szempontból találkozni az idegenséggel, ami egyszerre vonzó és idegen. Nemrég elolvastam egyébként a naplómat, amit a 90-es, a rendszerváltás után írtam, amikor aztán lett egy német cserepartner diák, akihez kiutaztam Hamburgba, tehát viszonylag messze, egy olyan helyen, ahol tényleg nem is találkoztál magyarokkal abban az időben, és elolvastam ezt a gyerekkori, kamaszkori naplómat, és hát ez egy nagy kincses bánya, még gondolkozom is, hogy ezt újra előveszem, ezt a témát, mert már akkor is ábrázoltam szerintem, vagy akkor is gyerekfejjel is láttam azt, amit a Balatonban aztán megírok, hogy Egyszerre befogadó volt ez a nyugat-európai világ, viszont egyszerre ilyen különleges háziállatként kezelt minket, és nem értette, hogy miért ennyire mások azok az emberek, akik a keleti blokkból, úgynevezett szocialista országokból jönnek. Egyáltalán nem volt se elfogadóbb, se toleránsabb, se nyitottabb, hanem egyszerűen ugyanolyan idegenként fogadtak be engem, mint ahogy én is őket, és egy hónapig voltam Hamburgban, és az utolsó héten írom azt a naplóban, hogy na most úgy érzem, hogy már tudok velük beszélgetni. És ez nem a nyelvtudás, ez a beszélgetés, hanem az, hogy egyáltalán értik, amit mondok. Tehát az, hogy találkozni valakivel, mint ahogy két ember is megismerkedik, találkozik, hogy milyen lesz a viszonyuk. Igen, már így kamaszként is foglalkoztattak ezek a problémák, amik a mai nap igazából az íróságomnak, vagy az írói világomban ez egy ilyen fontos dolog lett.
Mennyire tudtad megőrizni? Megőrizted nyilván, de mennyire ment ez könnyen? Ez a gyermeki viszonyulás, ami ott van, hiszen egy gyerekkort vázolsz a szereplőkkel együtt, barátnőkkel, meg a többi gyerekkel együtt, hogy annak az az ártatlansága megmaradhasson. Vagy ezt hogy lehet csinálni felnőtt fejjel visszafelé tekintve?
Hát ez benne az alkotás, vagy ez benne a művészet, hogy tudsz-e teremteni egy perspektívát, nem is egy nyelvet, mert ugye azért ez a könyv, ez egy irodalmi nyelv. Nem feltétlenül egyezik egy kamasznak a nyelvével, de hogy tudod-e ábrázolni, vagy be tudod-e bizonyítani, hogy egy gyerek perspektíváján keresztül láttatod a társadalmat. Én is nagyon szeretek ilyen könyveket olvasni. A gyermeki rácsodálkozás, ami viszont nagyon kegyetlen, nagyon komisz, és akár gonosz is tud lenni, és ennek az őszintességével, egyenességével ábrázolni a saját családomat, a szüleimet, a nagynénémet, nagyon sok traumát, vagy olyan fájdalmakat, amik megesnek egy családban. Nekem ez nagyon tetszik, nagyon szeretem. Egyik mintám az a Nádasnak a Bibliája, az egyik első elbeszélése, aztán később a családregény vége, de mindenképpen a Biblia, ahol ő egy kisfiú szemszögével láthatja a családját, ami egy fantasztikusan komplex mű lesz, miközben csak idézőjelben egy gyerek beszél abban a regényben vagy novellában.
Fikciót mennyit csúsztattál bele? Nyilván talán kellett hézapótlóknak, hogy összeálljon a történet, de gondolom egy az egybe ott vannak, megvannak az életben a szereplői ennek a könyvnek, vagy megvoltak.
Megvannak, és neveket meg kellett változtatnom személyiségi jogok miatt, meg ezt a kiadóban is megbeszéltük, hogy legalább a keresztneve ne stimmeljen, mert ugye ez nem is önéletrajzi mű, meg nem is egy az egybe vannak benne maguk a figurák, de neveket, típusokat, meg a családomat használom, ami nem biztos, hogy jó. Általában egyébként az anyukám szokott a könyveim első olvasója lenni, pont azért, hogy szóljon, hogyha valami nagyon gáz, vagy nagyon nem is. Azért volt a Balatonnál a Klára néni szöveg, aki egyébként Éva néni az életben, ahol az anyukám is szólt, hogy ez nagyon kemény, ezt nagyon egyenesen megírtam, és hogy ő tudja, hogy ez irodalom, de ezt nagyon fájt olvasni, és hogy legalább változtassam meg a keresztnevét. Egy írónak nincs más anyaga. Tehát én egyébként magamat ilyen szociografikus írónak gondolom, tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen könyvbe is tudsz ábrázolni egy társadalmat. Én nem akartam magamról beszélni, én nem akarok intim pistáskodni, nem akarom kiteregetni a családi dolgainkat, nem erről van szó. De ebben a könyvben azért sok minden kitaláció, meg össze vannak fűzve figurák, például a bácsinak a figurája, aki pulóvert köt, vagy a nagyapa figurájába is be tudtam építeni más idős férfiaknak a jellemvonásait, amiket megfigyeltem, vagy megfigyeléseken alapszanak, de az nekem íróilag könnyen megy, hogy valós személyekből indulok ki, és azt hiszem, hogy úgy is lesz erős vagy ütős. Az a kérdés, hogy elhiszi-e nekem az olvasó. Szoktam a gyerekeimmel játszani egy játékot, hogy mindenki mondhat egy történetet, ami vele megesett, és úgy kell elmondania, mintha igaz lenne, de lehet benne sok kitaláció, és ez egy verseny, és a végén egymást megbíráljuk, hogy vajon igaz volt ez a történet, vagy nem, és nemrég játszottuk ezt a gyerekeimmel, meg az unokatestvérekkel is. Tényleg tátott szájjal hallgattuk egymás történetét, mert az volt a legizgalmasabb az egészben, hogy ki az, aki csúsztat, vagy ki az, aki hazudik, ki az, aki nem mond igazat, de én mégis elhiszem, mert annyira erős a története, mint hogyha tényleg megesett volna vele. És szerintem ez is az irodalomnak a lényege, hogy az olvasó annyira bele tudja élni magát, hogy már talán nem is teszi fel ezt a kérdést, hogy igaz-e vagy nem, bár az tény, hogy szoktam kapni olvasói leveleket, egyébként a Balatonra rengeteg levelet kaptam, mert ugye németül is megjelent. Németországban is volt sikere a könyvnek, tehát ott is kérdezgettek, és általában ezt meg szokták kérdezni, igen, hogy mennyire igaz, vagy mennyire kitaláció egy könyv. Egyébként a gyerekek is ezt kérdezik a gyerekkönyvnél.
Ez a világ megváltozott mára már teljes mértékben? Vagy miért volt neked az fontos, hogy ezt a világot így, ahogyan volt most, rögzítsed, megírjad?
Azért, mert mindig abban indulok, hogy milyen könyvet szeretnék olvasni, vagy mi az, ami hiányzik, hol tudnék valamit mondani, és szerettem volna a nyaralásokról írni, mert a nyaralásról azt gondoljuk, hogy az jó, hogy az szép, hogy az pihenés, hogy az fájdalom, hogy az nosztalgia, hogy az emlék, és mindig egy sűrített világ, amikor a gyerekkorunkra visszagondolunk, talán te is így vagy ezzel, meg a hallgatók is, hogy azért a nyarakra, meg a családi nyaralásokra emlékszem. Amikor például szétmegy egy család, szokták mondani, hogy a gyerekek mindig arról beszélnek, hogy az volt a legerősebb élményük, amikor anyával és apával együtt nyaraltak. Tehát, hogy valamiért a nyár olyan, mint hogyha kiszakítanád az időből magad, és semmi köze a hétköznapokhoz, egy új megélés, egy új éned, egy új világ tárul fel, és ez gyerekkoromban nagyon erős volt, és szerettem volna ezt valahogy megemelni, vagy rögzíteni. Ebben van sok fájdalom, meg elmúlás, mert ugye amikor vége a nyárnak, akkor nagyon szomorú vagyok. Amikor gyerekkoromban vége volt a nyárnak, akkor én nagyon szomorú voltam, és nem értettem, hogy én miért nem elégszem meg azzal, hogy volt egy boldog nyaram, vagy hogy például ma miért gondolok vissza ilyen vegyes érzésekkel a nyarakra, amik egyébként nagyon szépek voltak, és a nagyszüleimmel voltam, és nagyapám megtanított úszni a Balatonba, és feküdtünk a stégen, és könyvet olvastunk, és nem volt még a mobilvilág, emberek közötti viszonyok voltak, hogy miért van az, hogy bennem ezek ilyen vegyes érzéseket keltenek, és akkor ebből indultam ki a könyv folyamán, hogy miért viszonyulunk így a világhoz, hogy miért van ilyen sok fájdalmunk is, akár még a szép dolgokban is.
Aztán ugyanez a viszonyulás mondható, csak egészen másképpen a Karácsony a Dunán című könyv kapcsán, és ezek is novellák. Nagyon szép a cím, és ami benne van, az viszont már egy ilyen olykor kegyetlen, szürreális, igazságot kereső, osztó, igazságtalanságokkal is teli világ. A hangnemed is már egészen más. Miből ez a váltás?
Nem volt az a célom, hogy csináljak egy pandant könyvet a Balatonnak, hogy akkor most írok a Dunáról. Ezt a két könyvet, a Karácsony a Dunán és a Balaton, az két teljesen különböző prózai mű. A Duna az egy falu könyv, egy könyv a faluról, egy könyv a téli faluról. A téli falunak a hangtalan néma világáról, amikor a házakban történnek az események, és ott is az emberek közötti viszonyok. De ott az nem a sajátból merítkeztem, hanem 10 éve van egy házam, ahol dolgozom, a Dunán, egy faluban, és az illetésirodalomban Grecsó Krisztián kért tőlem novellákat, és nem akartam csak úgy tárcákat írni, mint a magyar irodalomban hagyomány, hogy valami történik egy héten, egy politikai esemény, vagy egy társadalmi dolognak hírértéke van, és akkor az író abból ír egy jó kis tárcanovellát, amit Kosztolányi is, meg Darvasi László, meg sokan művelnek, hanem én szerettem volna egy új novellaciklust, egy teljesen más társadalmi, egy falut ábrázolni, amiben régi, meg új dolgok is van, az archaikussága is megmarad, meg a modernsége is megmarad, és így született ez a könyv. Ez teljesen az ellentéte tulajdonképpen a Balatonnak.
Én a hangulatára vagyok elsősorban kíváncsi, hogy hogyan tudod úgy ábrázolni a világnak a kegyetlenségét, hogy olykor a szürrealitása miatt úgy gondoljuk, hogy ez nem is valóság, pedig teljes mértékben a nagy, kegyetlen élet és valóság van ott benne. Tehát ez az ellentét, ez a furcsa beágyazása a dolognak miért lehet hatékonyabb esetleg?
Azért, mert nagyon intenzíven fel tudod építeni. Van egy magyar novella hagyomány, amit én nagyon szeretek. A Puszták népét is Illyés Gyula így építi fel, vagy Konrád Györgynek a Látogató, ezek a nagy Bodor Ádámnak a Szinisztra körzete. Tehát olyan novella ciklusok, ahol te a kegyetlenséggel, a balladisztikussággal, a halállal, amivel szembesülünk ebben a könyvben, az elmúlással, fel tudsz építeni egy világot, amiben vannak jó meg rossz dolgok, és az olvasó pedig nagyon szeret benne lenni. Én nekem ez a világom, én így szeretem a világot. Szeretek szembesülni az elmúlással, a halállal, az öngyilkossággal, a természet meghatározó erejével. Amikor egy dunai faluról írt, ahol áradás van rendszeresen, 4-5 évente elönti a fél falut a víz, ez egyrészt egy fantasztikus dolog, tehát hogy a természet erősebb az embernél, az ember nem fogja tudni legyőzni a természetet, hiába próbálja megregulázni. A Duna az egy hatalmas folyó, ami nem ismer se embert, se Isten, tényleg hömpölyög, és váratlanul hömpölyög. Most is egyébként árad a Duna, ilyenkor szoktam kimenni és megfigyelni, hogy tényleg milyen dolgokat visz magával, milyen tárgyakat, nagyon-nagyon érdekes. Ez inspirált, tehát, hogy ezt az ellentmondást, ezt a drámaiságot, és ez pedig a magyar novella hagyomány. Amikor a Balatont lefordított a Zádor Éva egyébként németre, ott is Balaton lett a címe, tehát nem Platensee, mint ahogy gondolnak, hanem Balaton, mert így ismerik az emberek, akkor kérdezte tőlem az újságíró, aki moderálta a beszélgetésünket a Lipcsei könyvesáron, hogy mi ez, amit írtam, mert hogy ez nem is Erzählung, meg nem is novella, mert hogy a németben nem ugyanaz a novella, mint az Erzählung, és akkor mondtam, hogy ez a magyar elbeszélői hagyomány, amiben dráma van, drámaiság van. Gondoljunk Móri Zsigmondra, gondoljunk Kosztolányira. Én is ebből építkezem, én is így látom a világot, így szocializálódtam. Ez az irodalmi élményem. Én nagyjából így írnám ezt le, és balladákat írtam. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a novellák olyasmit, mint hogy egy költő egy balladás kötetet hozott volna létre. Tehát, hogy sűrít, mindegyik sűrített szöveg. Hát szerettem volna valami erős dolgot írni, tehát amikor írtam, akkor éreztem közben, hogy ez most már megy, és fel fogom tudni fűzni, sőt azóta még 3 novellát írtam, tehát a Duna is meg fog jelenni németül, most 2024-ben, és abban még 3 új novella is lesz, mert hiába zártuk le ezt a könyvet, én utána folytattam ezeket a történeteket. Most fejeztem be, most készül a német kiadás.
Hát benne van tényleg a világnak, meg az embereknek a mindenféle kegyetlensége, és nem kímélet, például a gyerekeket sem, tehát van az a megnyomorított család, a vak és a fehérház, igen, ez a címe annak. Kegyetlenség ott van mindenhol, és nincsen szépítés.
Mert a gyerekeknek az érzelemvilágában minden benne van. Gondoljunk bele, hogy mennyire szeretnek félelmetes és horror történeteket nézni a gyerekek, a Jancsi és a Juliskát. Annál kegyetlenebb nincs, mint amikor egy mostohanya elvisz 2 gyereket az erdőbe és ott hagyja egyedül. Nem azért érdekli a gyerekeket, mert ők ártatlanok és csak szolidarizálni lehetnek, hanem azért, mert ők maguk is elképzelik, hogy ők egy ilyen szituációban vannak, és hogyan viselkednek, ugye? Nagyon gonoszak lesznek. Tehát megvédik magukat. Én nem szeretnék ilyen lenni, én nem örülök, hogy a világ ilyen, de egy írónak nem az a feladata, hogy magát ábrázolja, vagy a szépséget, vagy a boldogságot, meg arra ott van a gicses irodalom. Nekem az a feladatom szerintem, hogy ezeket a pszichológiai helyzeteket, ezt a világnak a kegyetlenséget és a szépségét valahogy összeforrasszam. Mert egyébként amúgy én szerintem a Balaton is, meg a Duna könyv is, mind a kettő a természet gyönyörűségéről is szól. Tehát a természet erejéről. És egyébként vannak benne szerelmek, meg szerintem humora is van mind a két könyvnek, csak erről így kevésbé szoktunk beszélni, hogy azért igyekeztem ironikus lenni, vagy humoros. Tehát például az újságíró és a gólem történet, ott abszolút kigúnyolok egy nyugat-európai nőt, aki idejön és szeretne írni a magyarokról, és abszolút nem találja a kulcsot ez az országhoz, meg ez a nemzethez, és akkor lesz egy ilyen faramuci cikke lesz az újságban rólunk. Ez egyébként ez a legaktuálabb politikai része, tehát hogy próbáltam egy ilyet is beépíteni egy novellába, hogy kicsit kiforgatom a világot, és nem engedem, hogy a nyugat-európai szemszög az hiteles legyen, vagy győzzön, hanem hogy hogyan vág vissza egy falusi világ, hogyan lesz szuverén, hogyan lesz emancipált.
Valóban a természet szépsége ott van. Ezek ilyen külön kis szigetek, amikor leírsz valamit. Akár a mocskát az iszapnak. Én arra vagyok kíváncsi, hogy épülnek ezek a történetek. Tehát azt mondtad, hogy szereted a tömörségét a rövid írásoknak, a novelláknak. Szerintem nehéz ezt a tömörséget felépíteni, vagy ez a mesterséged, és ez a szakmai tudás, hogy hogyan építsd fel. Hogyan épül ez a történet?
Például a Fehérház, amit az előbb említettél, és amiről beszéltünk, az egy vak szülőknek a látó gyerekeiről szól. Ez egy 6 oldalas novella, amit mondjuk én körülbelül 15 évig építettem. Körülbelül 15 éve járok, nagyon közel lakom a Vakok Intézetéhez, meg a testvérem is gyengén látó gyerekekkel foglalkozik, ez a foglalkozása, és évek alatt figyeltem meg, hogy hogyan viselkednek egymással, vagy hogyan beszélgetnek velem, vagy hogyan nyílnak meg, és ott például beépítettem szerintem elég sok mindent az ő világukból, az, hogy van bennük harag azért, mert nem látnak, van bennük egy másik látás, egy nagyon gazdag világuk van egyébként a vakoknak, és próbáltam mindazt a tudásomat, amit az évek során felszedtem, egy ilyen ballada novellába beépíteni, meg a gyerekek közötti viszony. Nekem is volt egy tanítványom, aki gyengéllátó volt, és figyeltem, hogy hogyan viszonyul a csoporttársaihoz az egyetemen. Szóval én tapasztalatokat, én megfigyeléseket. Egy ilyen novellának a születése az nem akkor történik meg, amikor leírom, az a 4-5 nap általában addig írok egy novellát, meg aztán még dolgozom rajta, hanem sok-sok év, vagy sok-sok megfigyelés, és aztán jön egy hívószó, ez a vak, és akkor legyen egy házuk, legyen egy udvaruk. Nagyon figyeltem a Karácsony a Dunánál, hogy mindenképpen a falusi házakat és a falusi házat, meg az elrendeződését és az abban levő embereket összegyűjtsem. Tehát egy ilyen tabló is legyen egyúttal a könyv, tehát különböző családoknak az életéről.
Mennyire vagy kritikus önmagaddal? Tehát a 15 év az akkor is 15 év. Na ez most egy, gondolom, egy szélsőséges eset volt, de hogyha ennyire hosszadalmas, belül mennyire változol te még közben, vagy mennyire vetszel dolgokat?
Biztos nem könnyű velem, tehát hogy így szokták mondani a velem élő emberek, hogy nagyon sokat rágódok dolgokon, nagyon befele forduló vagyok, meg néha teljesen eltűnök a világból, ezt még a gyerekeim is szokták mondani. Én nem írok nagy regényeket, nem írok úgynevezett vastag műveket, ugyanakkor egy ilyen könyvben is benne van ez a sok-sok belső munka, meg a kiforralás, úgyhogy nagyjából ugye ez lenne a válaszom, hogy egy írói munka mennyisége azért nem abban mutatkozik meg, hogy ki milyen vastag könyveket ír. Vannak nagyon jó írók, akik nagyon hosszú, nagy litániákkal írnak. Lehet, hogy erre egyébként az a válaszom, hogy még talán érdekes lehet, hogy ugye női szerzőség, ugye magyar irodalmi hagyomány az elég patriarchális, elég férfias, elég dagályos, és én azt hiszem, hogy ezzel szembe is szeretnék menni, tehát hogy legyen erős, legyen nyílt, vagy legyen őszinte, vagy legyen trágár is egy kicsit, vagy nagyon direkt, tehát hogy egy picit valahogy szembe menni ezzel a Móri Zsigmond, a Mikszáth Kálmáni próza hagyományjal. Egyébként igen, önkritikus vagyok, az irodalmi életben az indulásom az nem volt egyértelmű, mondom ez annak is köszönhető, hogy amikor én indultam, akkor a női szerzők egyáltalán nem voltak még érdekesek, vagy akkor kezdődött el ez, hogy egyre több női szerző jelent meg a kortárs magyar irodalomban, egyre több teret kaptunk, bekerültem ugye a Magvető kiadóba, hívtak, tehát egy novella, egy folyóiratban közölt novellám alapján, tehát nagyon szerencsés voltam, de azért ez egy hosszú folyamat volt, amíg én is egyáltalán elhittem azt, hogy képes vagyok és tudok úgy alkotni és írni, ami megfelel ezeknek a sztenderdeknek, de ugyanakkor ezen túl is kell lépni, tehát valami teljesen egyénit is kell csinálni. De az belülről jött, tehát az már adott volt, csak hogy ezt hogyan fogom tudni elfogadtatni a környezetemmel, a családommal, az irodalmi élettel, tehát hogy ezen még a mai napig is azért dolgozom. Néha még problémát jelent, bár most erre a két könyvre, tehát a Balatonra, meg a Karácsony a Dunára megkaptam az első irodalmi díjamat, ezt a Békés Pál díjat, és ez már ilyen elismerés, hogy tényleg akkor, amit én írok, az is, annak is van valami irodalmi erénye, vagy az is lehet irodalom. De azért ez sokáig tartott így női szerzőként, amíg magamat az írók közé soroltam. Mert ugye nincsenek
minták. Te saját magad?
Igen, saját magamat, meg amíg a környezetet. Meg hogy, mert nincs minta. Tehát ezt mondok egy példát, hogy gyerekeimnek bementem az osztályába, amikor kisiskolások voltak, és a falon ugye ott voltak az írói tablók, és egyetlen női szerző nem volt kint. És akkor valahogy ott hülyéskedtünk az egyik szülői értekezetet, és akkor legközelebb a tanítónő kirakta Szabó Magdát meg a Nemes Nagy Ágnes. De hogy legalább elértük ezt, hogy nem hiszi azt ma egy általános iskolás alsós gyerek, hogy csak férfiak írhatnak komoly, fontos műveket, hanem női szerzők is írhatnak másképp, máshogy, de komoly és fontos műveket.
Nagyon sok hangod van neked. És most van egy utóbbi könyv is, ami viszont gyerekeknek szól, ott is van víz és tenger, és bálnák. De ez egy egészen más hang viszont. Ezzel meg hogy vagy viszont? Ezzel a sok oldalúsággal, és ez most tényleg így van mindenféle elfogultság nélkül?
Szokták kérdezni az írónőktől, hogy és egyébként mit dolgozol? Ugye van két gyerekem, vannak a könyveim, és egyébként tanár is vagyok még emellett. Mivel gyerekekkel foglalkozom, most éppen gyerekeknek fogok írótábort tartani, meg van két kiskamasz gyerekem, ez adódott az életembe, hogy két gyerekkönyvem van, az egyik az a Lámpaoltó Pöttyös néni, meg a Bálna és a Srác, amit most itt bemutattunk a könyvásáron, mind a kettőt a Pagony adta ki, és ezeket is a gyerekeim ötleteiből, vagy a gyerekekkel töltött időből írtam, de azért, hogyha így jobban megnézzük, ez persze kapcsolódik mind a két könyv a saját írói világomhoz, mert az egyik az egy ilyen budapesti utazáskönyv, a Lámpaoltó Pöttyös néni, az fejezetről fejezetre különböző kerületekben játszódik. Mindenképpen szerettem volna a gyerekeknek egy földrajzkönyvet írni, és a Bálna és a srác az pedig egy meseregény, egy balladisztikusabb meseregény, amit a Balaton után írtam, és szerintem az összefügg azért ez a két könyv, hogy az egyik az a tengerről, a másik pedig egy tóról szól.
A gyerekeknek mit szánsz? Milyen történetet, milyen hangot, milyen hátteret, vagy mit csomagolsz nekik?
Hát a gyerekeknek ugyanígy beleélhető történetet, ahol megküzdenek a hősök a saját környezetükkel, vagy valamiképpen a szabadságot. Arról szól a regény, de nem akarom elmondani, csak az elejét, hogy egy kisfiúnak el kell futnia otthonról, mert annyit piszkálják a szülei meg az osztálytársai, azért, mert ő kicsinek születik és vékonyabb, mint a többiek. Lesz egy barátnője, a Lida, és akkor együtt elmennek az Északi-tenger, vagy kiszöknek az otthonukból. Ez lehet ijesztő, hogy valaki elszökik, viszont ez lehet a teljes szabadság. Tehát, hogy van egy kisgyerek, akinek nem kell, hogy minden nap a szüleivel legyen. Ez egy kísérlet. És ezt így odaadom a gyerekeknek, és azt veszem észre, hogy ez nagyon tetszik nekik, mert ma is, amikor bemutatok a könyvet, akkor mindenki mondta, hogy de jó lenne elfutni, de jó lenne lemenni a tenger alá, de jó lenne megkóstolni a tenger, de jó lenne egy bálnával találkozni, de jó lenne építeni jégtéglákból egy házat. Tehát, hogy minden olyan legyen egy ilyen könyvben, amit szeretne egy gyerek. Tehát ez volt a célom, hogy a szabadságot megmutassam a gyerekeknek. Mert engem is mindig azok a könyvek szabadítottak fel gyerekkoromban, ahol valaki nagyon szabadon élt, és ilyen volt a Harisnyás Pipi, aki ugye egyedül él a lovaival, meg a házában, és nem is kell iskolába járnia.
Építesz nekik egy világot gyakorlatilag?
Ez is saját magamnak is építem. Egyébként nagyon szeretek írni, tehát hogy egyáltalán nem csömörlöttem még meg a munkától. Tehát azok közé, az írók közé tartozom, akinek mindig van újabb ötlete. Mondjuk most pont pihenek, meg megjelent ugye nemrég a Dunás könyvem, és most éppen gyűjtögetem, hogy miről szeretnék írni, vagy hogy mi lenne az új témám, de hogy nekem mindig van. Tehát, hogy nekem az nem szokott gond lenni, hogy ne fantáziálnék arról, hogy miről lenne jó egy könyvet írni.